Még nem zárultak le teljesen az ázsiai tőzsdék mai kereskedésükben. A japán tőzsde egy 2%-os emelkedéssel fejezheti be. Hongkong 8,1%-kal gyengül, Shanghai 5%-del, India 1%, Szingapur 1,1%-os mínuszban. Ugyanakkor nem az ázsiai kereskedésről lesz szó, vagy csak egy részét érintjük most a következő percekben. Buzna Viktorral, a Taiwan National Sun Yat-sen, jól ejtem, egyetem doktorandusával beszélgetünk. Ez egy taiwani egyetem. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
Ott éltek Taiwanon, valamennyire még a családoddal gondolom. Egyrészt egy picit beszélj, kérlek, a taiwani, milyen a taiwani lét, kínai fenyegetettség közepette, másrészt mennyire szövi át a mindennapokat az, hogy a két ország, nem tudom, Taiwan nevezhetjük országnak, szóval a két terület között nagy konfliktus van.
Na, hát igen, ez az első szám, és talán az egyik legfontosabb, vagy leghúsba vágóbb kérdés, most akkor Taiwant minek szólítsuk, minek nevezzük, lehet országnak hívni. Én azt hiszem, hogy egyébként lehet, tehát a helyzet az, hogy igen, Taiwan egy létező entitás, attól függetlenül, hogy a világ legtöbb országa nem fogadja el úgy, mint hivatalos diplomáciai partnert a kínai nép képviselőjét. Attól függetlenül ugye a helyzet az, hogy Taiwan egy ország. Saját berendezkedéssel, saját kormánnyal, saját közigazgatással, és egy igen változó és sajátos identitással. És akkor itt válaszolnék ugye arra a kérdésedre, hogy milyen is ott élni, és hogy milyen belülről Taiwan. Izgalmas, gyorsan változó, kicsit nehezen kiismerhető, tehát annak ellenére, hogy igen, mint említetted, ugye mi kint élünk a családommal. Tehát, hogy kint éltünk egészen az ideig, hiszen most itt a budapesti stúdióban beszélgetünk, egyébként a Magyar Külügyi Intézet kutatójaként vagyok itt, és ugye ezért is tartózkodunk most itthon, de szereztem közvetlen élményeket. És azt kell mondjam, hogy igen, Taiwan esetében ugye nem csak az elemzői rétegnek, de magának a taiwani embernek is kihívás az, hogy meghatároz önmagát. Tehát van egy ilyen izgalmas identitás vita, identitás kérdés, ami a taiwani társadalomnak, a taiwani demokráciának, politikának egy akut része, és ez közvetlenül kihat a kínai kapcsolatokra.
Gondolnak úgy magukra a taiwaniak, mint ők a demokratikus kínaiak? Vagy ez csak ilyen európai szemszög?
Ez inkább a nyugati-európai meglátás. Igen, a taiwaniak miként gondolnak magukra? Megoszlik, sokan gondolnak úgy magukra, mint taiwaniak, de azért sokan gondolnak úgy magukra, mint kínaiak, akik ugye az 1940-es években zajló kínai polgárháború után ugye a Kuomintang, tehát a nacionalista kínai politikai erőt követve evakuáltak a szigetre, és hát az ő leszármazottaikban vagy között van ez a vita, hogy most akkor mi most hankínaiak vagyunk, vagy taiwaniak vagyunk. Van egyébként ugye őslakosság, akik egyébként nem is nagyon hasonlítanak a hankínákra, inkább ez az ausztrál-polonész külsejű emberek vannak, hogy az évszázadok alatt áttelepült egyéb kínaiak, dél-kínaiak. Egyébként sokaknak japán felmenőik is vannak, ugye a japán identitás az a taiwani identitásnak egy része, tehát bonyolult a helyzet.
Hát ez nem is gondoltam oda, hogy ennyire bonyolult, megmondom őszintén, én sokkal egyszerűbb dolgokra számítottam, mielőtt elkezdtük a beszélgetést. Lesz 13-án egy választás. Említetted már a Kuomintangot, ami egy párt is most jelenleg. Ők a nevezik úgy őket, hogy a kínai nemzeti párt, akik inkább Kína barátnak számítanak. Annak számítanak? Jól mondom, vagy ez is egy kicsit azért árnyaltabb, mint ahogy így nyugodtan gondoljuk ezt?
Egy kicsit árnyaltabb, de alapvetően igen, tehát a politikai palettán a KMT az a Kínával szembeni, vagy a Kínával való megbékélést hirdeti, és jobban óckodik bármilyen függetlenségi kérdéstől.
És van a másik, a demokratikus haladó párt, amely jelenleg kormányoz. Szóval ők kettőjük között dől el a 13-ai választás. És hát vannak olyan feltételezések, miszerint, hogyha a mostan is kormányzott demokratikus haladó párt nyer, akkor nagy baj is lehet Taiwan körül. Ha a Kuomintang, akkor nem annyira. Egyrészt még így a beszélgetés előtt is mosolyogtunk azon, hogy miért gondolja bárki azt, hogy ha a Kuomintang kerül hatalomra, akkor önként csatlakozna az ország Taiwan Kínához, és akkor átadja ezennel a kínai népi demokratikus köztársaságnak a hatalmat, a taiwani vezetés, szóval ezt is nehéz elképzelni, mint ahogy azt is, hogy mondjuk, hogyha a demokratikus haladó párt marad hatalmon, akkor Kína azonnal inváziót indít. Mi lehet 13-a után a helyzet szerinted attól függően, hogy ki lesz majd hatalmon?
Igen, tehát ugye ezt a vélekedést, hogy itt akkor valamilyen háború vagy fegyveres konfliktus kitör a választások után, ez azért egészen közvetlen, vagy egészen magas helyről érkezik, ez konkrétan Xi Jinping mondta így, hogy ez a választás, ez most akkor a háború és a béke közötti választás lesz. Miközben azért ez valószínűleg nem így lesz, már csak azért sem, mert egyébként meg az előremutatások szerint a progresszív, tehát a DPP, a progresszív haladó párt, vagy demokratikus haladó párt fogja megnyerni a választásokat. Igaz, jóval kisebb támogatottsággal, mint 4 és 8 évvel ezelőtt, tehát azért van egy ilyen általános csalódottsága a taiwani emberek között a kormányban, de a Kínával inkább a megbékélést, az együttműködést célzó KMT még nem nőtt fel, vagy nem szerezte vissza a választóknak a bizalmát. Tehát most a helyzet úgy néz ki, hogy valószínűleg a DPP adja majd az elnököt, viszont nem lesz meg az abszolút többségük a parlamentben, tehát egy ilyen kisebbségi kormányzásra készülnek, és ebben egyébként még érdekes lehet egy megerősödő harmadik erőnek, ennek a bizonyos TPP-nek, tehát a Taiwan People's Party, a taiwani néppártnak a szerepe, ami egy kis párt, és nagyon sikeresen, nagyon eredményesen kampányolt, megnövekszik a jelenléte a taiwani parlamentben, ezáltal a taiwani demokráciában egyfajta ilyen királycsináló szerepet töltett be.
Attól függően, hogy vészjósról volt Xi Jinping kínai elnök beszéde még tavaly év végén, új év elején, azért valamire készülhetnek a kínaiak Taiwannal kapcsolatban. Nem biztos, hogy most műholdképek, vagy akár olyan információk, amelyek egy invázióra utalnának, az abszolút nincs ilyen információ. És hát ettől független azért gondolom vannak eszközök arra, hogy a Taiwant legalábbis nehéz helyzetbe hozzák, hogyha olyan lesz a választási eredmény. Mik lehetnek ezek az eszközök, hogyha nem egy katonai invázió, lehet blokkád, kereskedelmi megállapodások felrúgása, megszüntetése adott esetben? Milyen eszközök vannak szerinted?
Igen, erre aránylag a két félnek eléggé kiforrott eszközei és eléggé kiforrott magyarázata, vagy hát ilyen elméleti szakmai zsargona van. Ugye a kínai oldalon ezt hívják, ez a vagyis ez a befolyásolási út, vagy befolyásolási hadviselés, tehát itt a pszichológiai hadviselés, a jogi eszközökkel történő hadviselés és a közvéleménynek a befolyásolása, ugye ez a triumvirátus, amit a kínai népköztársaság folytat Taiwanon. A taiwani oldal, meg a nyugati terminológia, meg ezt a bizonyos szürke zónás, talán ez a sajtóban, meg a nyilvánosságban ez az ismertebb, ez a szürke zónás hadviselés, ami zajlik, ami nagyjából egyébként ugyanazt jelenti, tehát hogy az embereknek az eszét, szívét kell ugye megkódítani, megtartani, és akkor így biztosítani a fölényt, ezt a fajta ilyen ideológiai, szellemi fölényt a másik féllel szemben. Ennek része viszont, ez nem feltétlenül fegyverek nélkül történik, azért fegyverek azok ott vannak, csak nem használják őket, és ugye ez is egy ilyen nagy, ugye ez egy fontos különbség, amikor fegyverekről beszélünk nyilvánvalóan. Tehát én arra számítok így rövidebben a 13. választás után, hogy szerintem azért lesz valamilyen erőfitoktatás, ami ugye a két entitásnak a kapcsolatában egy ilyen fontos eszköz.
Hagyakorlatra rakétalövöldözés?
Valami ilyesmire lehet azért számítani, igen.
Hát mondjuk két Koreát, hogyha nézzük, múlt héten szétlőtték a tengert kis túlzással, az Észak- és Dél-Korea közösségi ilyen tüzérségi lövöldözés volt, hál' Istennek sokkal másabb nem. Mennyire pusztán elméletileg, ha tényleg megtörténik az elképzelhetetlen, mert sajnos Ukrajna esetében is két évvel ezelőtt megtörtént, és valamiféle invázió indul Kína ellen. Taiwan erre fel van készülve? Tudom, retorikailag van amerikai, ha más nem, fegyverzeti támogatás, de egy tartós invázióra, te, aki végül is a szigeten éltél hosszabb ideig, hogy látod, fel vannak készülve?
Papíron igen, hát ugye ezt az elemzői szakzsargon, ezt a bizonyos borz stratégiának hívja, tehát ennek az a lényeg, hogy elrettentsék Kínát attól, hogy megtámadja őket, hiszen azt ők is tudják, hogy akkora az előfölény a kínai oldalon, hogy hosszú távon, tehát nyilván megállítani nem tudják őket, de azért ahhoz elég erősek, hogy elgondolkodjanak a kínai népköztársaság politikusai azon, hogy megéri-e nekik ezt, és nyilvánvalóan nem éri meg, hiszen rengeteg ember áldozattal járna ez az akció, nem beszél, hogy a diplomáciai, gazdasági és a többi következményekről.
De mondjuk a szigeten kiterjedt alagútrendszer, fegyverzet, állomásosztatásnak a jelei látszanak?
Van egy ilyen militáns hangulat a Tájvánnak, ezt sosem úgy kell elképzelni, mint hogy a nyugati sajtóban lejön, hogy ott repkednek a rakéták, meg átrepülnek a vadászgépek felettük, ebből az ember tényleg semmit nem érzékel, de azért igen, tehát, hogy én is például Kaohsiungban úgy élünk délen, ahol van egy ilyen nagy katonai kikötő, és akkor ott azért így látszódnak napi szinten az öbölben, ott ugye jönnek, mennek a hadihajók, stb. Tehát van egy ilyen hangulata azért a szigetnek.
Én körülbelül, nem is körülbelül, egészen pontosan 10 évvel ezelőtt voltam egy pár napot Kínában, egy kormányzati látogatás keretében voltunk ott újságírók, és amikor a vízumot intézte az ember, elég gyorsan ment egyébként, akkor előtte volt egy nem is annyira, fogalmazunk úgy, diszkrét kérdés, hogy van-e az útlevelemben tájvani vízum. Nyilvánvalóan neked van az útleveledben tájvani vízum, ez automatikusan azt jelenti, hogy te Kínába például nem tudnál utazni?
Nem. Szerintem azért ez is változik. A kínaiak, tehát egyrészt ugye bonyolult kettőjük közötti kapcsolat, hiszen bár mindig arról beszélünk, hogy mennyire nem szeretik egymást, és milyen feszültségek vannak, a másik oldalon a két ország gazdasági, társadalmi és egyéb szinteken ezer száron kötődik egymáshoz. Ráadásul a Kínai Népköztársaság egy ilyen egészen pragmatikus társaság, a Kínai Kommunista Párttal az élen. Attól függetlenül, hogy az ember Tájvánon jár, vagy Tájvánon üzletel, vagy nem tudom, köze van Tájvánhoz, azért nem átkozzák ki örökre.
Tehát akkor simán előbb-utóbb, ha ott akadna dolga, az embernek be tudna menni Kínába.
Persze.
Hát tanulságos volt, amikor még rengeteg kérdésem lett volna egyébként Tájvánnal kapcsolatban, talán egy másik alkalommal, Buzna Viktorral, a Tájváni National Sun Yat-sen Egyetem doktorandusz hallgatójával, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.